keressétek az Urat, amíg közel van, hívjátok őt segítségül, amíg megtalálható. Amen. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi édesatyánktól, és az ő fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Édesatyánk Jézus Krisztusban, ha valakinek itt a földön van egy olyan gyermeke, akinek a testi állapota egyre romlik, az a szülő, még ha mindent meg is tesz a gyermekéért, akkor is szomorú. És mi nem tudunk, mert ehhez mi nagyon-nagyon-nagyon kicsik vagyunk, belegondolni abba, hogy mennyi fájdalmat, szomorúságot okoztunk mi neked a lelki vakságunkkal, a lelki megszegényedésünkkel és életünk kiüresedésével, azzal, amikor megyünk a magunk feje után, és azt gondoljuk, hogy ez jó. Azt a csodát szeretnénk megköszönni neked a mai este, hogy hozzád mégis úgy jöhetünk, ahogy vagyunk. Nem kéred tőlünk azt, hogy kozmetikázzuk ki az életünket, hogy mást mutasson most itt a te színed előtt az életünk, mint ami a valóság. Sőt, te az őszinte szívű embereket szereted. Hadd kérjük, segíts nekünk ma. Önmagunkhoz is, de legelsőrenden te hozzád őszintévé válni. Tudjuk és hisszük, hogy a lelki gyógyulás első lépése az, amikor vállaljuk előtted önmagunkat, de úgy tesszük magunkat a te kezedbe, amint vagyunk. Mert Urunk, ennek az éneknek, amit énekeltünk, van egy másik változata is. Abban az van a refrén helyén: Bárány Jézus, jövök. Ezzel az őszinte hozzád jövetellel ajándékozz meg ma este bennünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk együtt Isten igéjét a János írása szerinti Szent Evangélium első részéből, a 29. verstől a 42. versig olvasom az igét. Másnap keresztelő János látta Jézust, amin itt jön felé, és így szólt: Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János: láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt: jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvéreivel, Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves testvéreim, egy olyan íge szakaszból hangzott el most néhány mondat, amelyik abban az időben óriási mozgásokat indított be. Gondoljunk csak abba bele, hogy 400 éven át nincs Izraelben proféta. Olyan személy, aki Istentől való látást kap, Istentől való mondani valót kap, és ad tovább másoknak. Az Ószövetség utolsó profétája már elment, és egyszer csak megjelenik Keresztelő János. Isten újra ezzel az emberrel beszél, ő Istentől való mondani valót ad tovább, és elkezd keresztelni, megvallják az emberek ott a bűneiket a Jordán partján, és egy óriási mozgás indul meg, azt írja a Biblia, hogy kiment Keresztelő Jánoshoz az egész Judea és Jeruzsálem mind. Testvéreim, mondjuk meg őszintén, érdekes világban élünk mi is. Hát én 1953-ban születtem, testvéreim, ha most össze kellene számolni, hogy miféle változások, nem csak úgy a személyes életemben, hanem család életében, tanulásban, munkahelyben, nem tudom, társadalmi berendezkedésben, államformában, és nem tudom mi mindenben mentünk át mi, akik csak ezt az utóbbi 50 évet megéltük, és vannak itt még olyanok, akik még az előzőből is valamennyit átéltek. Testvéreim, azért a történelem ezt egyszer úgy fogja feljegyezni, hogy itt óriási mozgások történtek. De vajon, milyen irányba? Testvéreim, milyen irányba megyünk? Ki tud erre ma választ adni? Testvéreim, én belegondoltam egy pillanatra abba, hogyha mondjuk most Budapesten lenne egy akkora felhőszakadás, hogy annyi víz öntené el Budapestet, mint amennyi elöntötte New Orleansot. Itt is elkezdődne a fosztogatás? Testvéreim, jó irányba megyünk? Mert engem rettenetesen megdöbbentett az, hogy ott van egy amerikai nagyváros, szükségbe, nyomorúságba került emberek, halálos áldozatokkal. És ez nem megrendíti az emberek egy részét, hanem arra indítja, hogy induljanak el fosztogatni az üresen maradt lakásokban, mert el kellett menekülni onnan. Merre tartunk mi, testvérei? Merre tartunk mi? Ebben a világban állandó változásoknak vagyunk a szemtanúi. A diákok azt tapasztalják, hogy változnak a tantárgyak. Tegnap este meglátogattunk egy családot, három fiúgyermek, és az egyik általános iskolában van még, emelt szintű zenei tagozaton, és testvéreim, hát olyanokat kell nekik hetedikes korba tanulni, amit még a gimnáziumban sem tanultunk annak idején. Óriási változások. Vagy emlékszem rá, a szomszédban a Biblia Szövetség főtitkárával egyszer Szépalmán voltunk egy konferencián, felesége a munkahelyére, valamit otthon kellett, hogy megcsináljon, és interneten át kellett volna átküldeni, és hát ő még akkor ebben nagyon kezdő volt, és letelefonált Szépalmára, hogy te légy szíves, segíts már, ezt hogy kell megcsinálni. Mire elmondta, hogy mi a probléma, addigra a 9 éves kisfia megszólal a háta mögött ott Pécelen, hogy anya, én már elküldtem. Testvéreim, olyan változásokban vagyunk, de milyen irányba? Megint csak felteszem a kérdést, hogy milyen irányba megyünk. És persze változnak a életről való felfogás dolgai is. És ha megtetszenek figyelni, testvéreim, hogy ma egy nagyon furcsa korba kezdünk élni, amikor értékek már csak itt vannak. Itt, ahol az Isten ott van. Nincs máshol érték, testvéreim. Nincs máshol érték. És az emberek többsége, amikor kiábrándul mindenből, a világon mindenből, mert a házasság felbomlik, vagy meg se köttetik, mert a pénz már van akinél annyi, hogy teljesen mindegy, hogy most még ráhajtok 100 millióra, vagy nem hajtok rá, teljesen mindegy, testvéreim. Itt már mit hozhat még az élet? Mi van még valami? A világon semmi nincs. Igaz, én nem cserélnék egyikőjükkel sem, mert nekem olyan értékeim vannak, amiket nem lehet elvenni tőlem. Na, én ezért nem cserélek velük, testvéreim. De azt látjuk ebben a világban, hogy itt minden változik, és sajnos ki kell mondani egyértelműen és világosan, hogy miközben a tudomány halad a maga útján, és azért ugye a tudomány, mivel Isten lábnyomaiban jár, az Isten által megteremtett dolgokat kutatja, vizsgálja és fedezi fel, ezért a tudományban van egyfajta előrehaladás, közeledés Isten felé. Addig az ember a maga lelkében, erkölcsiségében, gondolkozásmódjában, az élethez való hozzáállásában egy tapottat nem jutott előrébb, se 2000 év óta, se 4000 év óta, és folytathatnánk tovább, testvéreim. Nem jutott előre. Az ember nem tart előrébb. Van olyan hely, ahol nincs változás, testvéreim? Annak idején, néhány évvel ezelőtt Pécelen a csökmei körben, ők a Karácsony Sándor pedagógiai hagyatékát ápolják, előadást tartott Szabó Árpád akadémikus. Talán, aki ismeri ezt a nevet, tudja, hogy Árpád bácsi egy polihisztor volt, én személyesen is ismerem, mert a rokonságba tartozott, és megkérdezték ott bizonyos kérdésekről, és egyszer szóba került az is, hogy elmondta, Athénben volt egy európai matematikus kongresszuson, ahol oda ment hozzá az előadása után az egyik görög matematika professzor, és több mindenről beszélgetve egyszer felteszi neki azt a kérdést, na és Árpi bátyám, az Isten kérdés. És ez a 92 éves ember mondott egy mondatot. Azt mondja, tudod, ez az a pont, ahol én a számra teszem a kezemet, és hallgatok. Egy bölcs ember mélységesen mély mondata. Ez az a pont, ahol én elhallgatok. Mert ő azt akarta ezzel kifejezésre juttatni, hogy Isten kérdés, akkor erről Isten hadd beszéljen. Erről Isten maga hadd beszéljen. Testvéreim, hatnak ránk a körülöttünk élők, hatnak ránk az emberek, hatnak ránk a dolgok. Ugye, ha egy zongora mellett egy hangvillát megütünk és letesszük az asztalra, a zongorában ugyanaz a húr be fog rezonálni. Testvéreim, nem tudjuk megtenni azt, hogy ne rezonáljunk arra, ami bennünket körülvesz. Lehetetlen azt csinálni, hogy mindig mindenre nézve lehúzom a rolót, és nem jöhet be az életembe. De akkor milyen irányba megy az én személyes életem? Testvéreim, én csak a magam életéből tudom azt nagyon pontosan, hogy amíg nem lett az életem az Úr Jézus Krisztusé, én nagyon szerettem volna stabilizálódni. Belül valami olyan biztos pontot találni, amelyikre azt mondhatom, na, tudom, ez biztos. Testvéreim, egy egészségesen fejlődő fiatalember voltam 15 éves koromig. Akkor találkoztam a kanyarba egy vírussal, amelyik hatására a szervezetem immunrendszer egy rossz választ adott, és a hasnyálmirigyem egy részét elpusztította. Nem biztos az egészség. Testvéreim, van egy olyan ismerősöm, aki vörös diplomával végezte az orvos egyetemet, annak idején tetszenek tudni, ez azt jelentette, általános iskola első osztályától az egyetem utolsó vizsgájáig minden jegye csupa ötös volt. Kiváló koponya. Ez az ember aktív hinduista lett, ez kiégette a szervezetébe a biztosítékokat, és jöttek a dolgok, depresszió, mánia, skizofrénia. Ez az ember azt mondta az egyetemen, hogy mindent el lehet venni az embertől, csak a tudását nem. Na testvéreim, amikor skizofrén állapotában, altatott állapotban megelektrosokkozták, utána elmondta azt is, hogy a tudását is el lehet venni az embernek. Az Istennek a külön csodája, hogy ő hitre jutott, és a hitre jutása óta nem volt pszichiátrián. De érkezzünk meg akkor most Andráshoz, mert András élete is változik, az ő életében is változásokat látunk, és mégis azt mondom a testvéreknek, hogy ő talált egy biztos pontot. Ezért van ő most előttünk. Ki volt András? Ez az első kérdésünk. Azt tudjuk, testvéreim, hogy két fiú testvér közül ő volt a fiatalabbik, a kisebbik. Én a nagyobbik vagyok a családban, de testvéreim, nagyon érdekes dolog ez. Időnként mindannyian átéljük azt, hogy vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan főnökök, vannak olyan szituációk, van olyan családi helyzet, ahol én vagyok a kisebbik. Én húzom a rövidebbet, nem az én akaratom érvényesül, nem az én szavam marad meg, és nem az valósul meg, én vagyok a kisebb. Ebben az értelemben bizonyos tekintetben mindannyian hasonlíthatunk Andrásra. Ez időnként lehet előny, mert ha van valaki nagyobb is ottan, főnök, családfő, vagy én nem tudom kicsoda, akkor azt mondhatjuk, hogy te vagy a bölcsebb, te vagy az erősebb, te vagy a tapasztaltabb, akkor tiéd a felelősség. De testvéreim, egy dologra nem mondhatjuk azt, hogy tiéd a felelősség, ez pedig a saját életünk. Isten előtt mindenki a saját életéért felel. Hál' Istennek az idén volt 10 esküvőnk eddig, és mindig meg szoktam kérdezni a jegyes párokat, akik összeesküvést szőnek, akarnak szőni, hogy összevesztetek-e már, vagy összekocogtatok-e már. Hát az esetek többségében azért őszinték, és igen. Hány százalék része van egyik autóknak ebbe, és hány százalék része van a másik autóknak ebbe? Hát akkor egymásra néznek, vérmérséklettől függ, van, aki hevesebb, van, aki csendesebb, akkor azt szokták mondani, a hevesebbé 60, a csendesebbé 40, vagy egyszerűen oda jutnak, hogy 50% ide, 50% oda. Mondom, látjátok, ez az ördögi matematika. Mert ez így nem igaz. Mert egyszer ott fogunk állni Isten előtt, és nem rángathatom majd oda a feleségemet, hogy Uram, miért adtál mellé milyen asszony, aki felborzolta az idegeimet. Az egyik jegyes pár azt mondja, de hát ő hozta ki belőlem. Nem mondom, látod, most kimondtad az igazat, mert belőled csak azt lehet kihozni, ami benned van. Testvéreim, Isten előtt 100% része az egyiknek is, meg 100% része a másiknak is. Mert én azzal kell, hogy elszámoljak majd Isten előtt felelősen, ami az én részem. Tehát testvéreim, ha valaki úgy amögé bújna szívesen, én a kisebb, ő a bölcsebb, a nagyobb, az erősebb, a hatalmasabb, a tapasztaltabb, a határozottabb, és nem tudom mi, akkor most hadd kérjek minden ilyen testvéremet, vegyük tudomásul velem együtt, hogy Isten előtt azért, amit teszek, gondolok, szólok, mulasztok, egyes, egyedül én vagyok a felelős. Persze hátrány is lehet az, ha valaki kisebb, mert akkor átélik azt sokan, hogy rám nem figyelnek úgy, nem vagyok olyan fontos. És testvéreim, azért hadd mondjam meg nagyon őszintén, nekünk Isten csak egy gyermeket adott, soha nem tettünk ellene semmit, neki egyedül volt nehéz felnőni. De testvéreim, ahol több gyerek van, ott meg időnként biztos, hogy jut elég figyelem a másodikra is, meg a harmadikra is. Mert az első általában kiköveteli magának a figyelmet. A második már nem biztos, hogy tud így magának kikövetelni dolgokat, és tudja úgy az érdekeit képviselni, érvényesíteni. Mint például a bibliai tékozló fiú. Igazából nem tudjuk, hogy ő miért akart minden áron elmenni otthonról. Ezt nem írja le a Szentírás, bár nem az atyában látjuk ennek elsőrenden az okát, sőt, egyáltalán nem az atyában látjuk. De testvéreim, a tékozló fiú is azt mondta, hogy akkor leszek boldog, ha itt lesz a sorsom a kezembe, és azt csinálok, amit én akarok. Csak testvéreim, ő pontosan ugyanúgy tette, mint ahogy ma csinálják a fiatalok. Kell a vagyon, de nem vállalom a felelősséget. Mert testvéreim, a mai fiatalok többsége, sajnos valami kimaradt az életükből, ezt magam is kutatom. És én is vizsgálom azt, hogy nem tettem-e valamit rosszul a gyermekem életébe. De testvéreim, ritka az a fiatal, aki úgy nő fel ma, hogy 20-25 éves kora környékére felelősségteljes fiatal lesz. Testvéreim, az, hogy valaki második, az lehet hátrány is abban is, hogy néha olyan mellőzöttnek érzi magát a második. Nem szeretnek annyira, mint az idősebbiket. szeretnék két dolgot megerősítésképpen elmondani ma. Testvéreim, ha valaki így gondolkozik, ezt nyugodtan nevezzük nevén, ez egy önértékelési zavar. Az ilyen alábecsüli magát. És én otthon az ifjúságunknak egy évben legalább ötször elmondom, mert szeretném mindnek bevésni a lelkébe, hogy te Istennek egy egyetlen, egyszeri, megismételhetetlen teremtménye vagy. Istennek egy egyetlen, egyszeri, megismételhetetlen teremtménye. Ebben van az értéked. És testvéreim, Isten nem személyválogató Isten. Neki ugyanolyan fontos az első is, meg ugyanolyan fontos a második is. Ugyanolyan fontos az, aki mindenben törtet, mint a két testvér közül például Péter, és ugyanolyan fontos neki a másik, a visszahúzódóbb, a csendesebb András is. Isten előtt nincs személyválogatás. Sem ítéletben, sem kegyelemben. Hát András, ennyit látunk, hogy a második volt, hogy pontosan mi volt ebből meg az ő életében, ezt a Szentírás nem adja tudtunkra, de tapasztalataink vannak róla, hogy milyen lehet a második. A második kérdés, amire szeretnénk választ kapni, hogy mi volt András foglalkozása, ez is tanulságokat hordoz a számunkra. Testvéreim, András halász volt. Nem pecás, mert a bortnyelet ott egyedül fogja az ember. Testvéreim, a halászat az egy csapatmunka. Az egy csapatmunka. Ott egyformán szükség volt mindenkire. Egyformán kellett mindenkinek húznia a hálót, és egyformán ott kellett lenni éjszaka, amikor ment a halászás. Testvéreim, ha ez egy csapatmunka, akkor ha valaki kilóg a sorból, akkor a többinek is kárt okoz. A többinek is kárt okoz. Testvéreim, Isten bennünket is közösségre teremtett. Közösségre Istennel, és közösségre egymással. Kimarad valami az életedből, az Istennel való közösségből? Testvéreim, soha senki ne gondolja azt, hogy annak nincs következménye itt a földön. Ami kimarad az életedből, az Istennel való közösségből, annak megvan a következménye a földi életed tekintetében. És az a baj, hogy nem csak önmagadra nézve, hanem másokra nézve is. Augustinus ugye azt mondta, hogy a magad számára teremtettél minket, ó Isten, nyugtalan a mi lelkünk egészen addig, amíg benned meg nem nyugszik. De testvéreim, ugyanezt mondta Jézus is, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, terheket hordoztok, én megnyugtatlak titeket. Testvéreim, hány nyugodt ember megy ma este innen haza, aki nyugalmat sugároz a családja körében, meg holnap reggel nyugalmat fog sugározni a munkatársai közt. Mert akinek van Istennel kapcsolata, Jézus Krisztuson keresztül, az még ha felborzolódnak is az idegei, vagy az igazságérzete, vagy én nem tudom mi, oda menekülünk az Úr Jézushoz, és azt mondjuk, hogy Úr Jézus, ezt mi nem látjuk át, ezt mi nem tudjuk megváltoztatni, itt nem tudunk más irányt szabni dolgoknak bizonyos tekintetben. Akkor teremts bennünk csendet és békét. Tedd helyre te a dolgokat. Testvéreim, mernénk mi egyikünk is azt mondani, hogy annak, hogy Éva ottan azt a gyümölcsöt leszakította, nincs következménye? Amikor Isten azt mondta, hogy amely napon eszel arról, meg fog szakadni a közted és köztem levő éltető kapcsolat. Én már lefordítom a mai nyelvre a Biblia roppant szűkszavú tudósítását. Meg fog szakadni a kapcsolat. Testvéreim, ha itt most lenne virág, megkérdezném a testvérektől, hogy az élő virág, vagy halott virág. És meg kell mondani, hogy a minden vázába levő virág halott, mert le van vágva arról a tőről, amelyik által élete lett. És az az ember, akinek Jézus Krisztuson keresztül nincs az élete Istennel összekötve, nincs az Isten családjába, testvéreim, az az ember lelkileg halott, az az ember ezt hordozza, és az az ember nem tud a környezetének adni mást, csak ezt a hullaszagot, ennek az élettelenségnek minden velejáróját, a lelki tehetetlenségnek minden velejáróját. Tehetetlenek vagyunk, testvéreim. Az Istennel való közösségben mi van benne? Testvéreim, az Istennel való közösség azt jelenti, hogy megvalósul az életemben Isten örök rendje. Van egy világ, amelyik nem változik. Jézus Krisztus tegnap, ma örökké ugyanaz. Annak idején, amikor Jászberényben megalakult a Kék Kereszt Egyesület, ott volt Balogh Zoltán lelkész testvérünk, aki ezt vezeti, és a helyi kábel tévének a riportere megkérdezte többek közt azt is Zoli bácsitól, hogy tetszett megélni a rendszerváltozást. Azt mondja Zoli bácsi, köszönöm szépen, nekem nem változott semmi, mert én akkor váltottam rendszert, amikor én hitre jutottam, a bűnrendszerét leválthattam az Úr Jézus kegyelméből, azóta én az Isten rendszerében élek, és azt nem kell soha lecserélni. Testvéreim, azt nem kell soha lecserélni. És Isten örök rendjében, én csak most felvillantok, mert arra van időm, testvéreim, benne van az ő örök békessége, ami nyugalom, nyugodtság. Benne van az örök tisztasága, kezdődik az ő megbocsátásával, és folytatódik azzal, hogy szüntelenül ő elengedi az enyémet, én elengedem a másokét. Benne van az örök szeretete, csak adni akar. Én nem tudok más, csak dicsőíteni érte az Istent. Semmi más nem tudok. Ő ad mindent. Benne van a tőle való öröm. Testvéreim, meglátom őt, az ő világát, felismerem a tőle kapott ajándékaimat, életemet, tehetségemet, testi-lelki családomat, és mindent. Mert testvéreim, Isten csak értékeset ad. Csak értékeset ad. Isten értékei örök értékek. Istennel élni az azt jelenti, hogy hozzá tartozom, és hozzá igazodom. Testvéreim, ezzel szemben mi milyenek vagyunk? Mondjuk ki végre őszintén, örök lázadók. A fiatal azért lázad, hogy miért nem vagyok idősebb, miért nincs elég hatalmam, miért nem magam rendelkezem az időmmel, miért kell lefeküdni, miért nem nézhetek tévét, sorolhatom tovább, ismerjük. A felnőtt miért lázad? Miért ezt a munkát kell végeznem, miért nem csinálhatom azt, amit én akarok, én szeretek, miért ennyiért, miért itt? Testvéreim, én mielőtt hitre jutottam, egy ilyen tipikus lázadó kamasz voltam, kértek tőlem a szüleim valamit, én egy órát morogtam. Miért most? Miért én? Miért nem az öcsém? Nem látjátok, hogy most más dolgom van? Hagyjatok most békét, majd. Aztán egy óra múlva megcsináltam. Testvéreim, szüleim, akik az Úr Jézus gyermekeiként figyelték a mi lelki dolgainkat, az én hitre jutásom után, amit tegnap elmondtam délelőtt, figyelték az életemet. Látták, hogy hazamentem, örömöm van, magamtól veszem elő a Bibliát, és örömmel ülök oda közéjük, amikor Bibliát olvasnak, imádkozom velük, figyelték, hogy, de nem szóltak egy szót se csendbe, hogy meddig tart ez. És én nagyon féltem sötétben, és édesanyám egy este azt mondja, már teljes sötét volt, egy nagy kertünk volt, 804 szögöles kert, Zolikám, menj már le egy kis petrezselyem zöldér, az a kertünk közepén volt, hosszú, vékony kert, én meg vettem a villanylámpát, énekeltem és mentem. És ez 3 hónappal volt körülbelül a megtérésem után, és akkor fogalmazták meg azt, hogy ezzel a gyerekkel valóban történt valami. Mert eddig mindig morgott, mindig lázadozott. Az, hogy engedelmesség, az csak külön szülői erőhatásra következett be. Akkor pedig Jézus jelenléte által már természetesen következett. Testvéreim, ugyanígy vagyunk mi is. Nagyon sokszor mást akarunk, mint amit Isten. Sőt, az Úr Jézus nélkül mindig mást akarunk, mint amit Isten. De testvéreim, még egy kérdésre szeretnénk ma este választ kapni. Mi történt Andrással, amikor Jézus Krisztussal találkozott, és ez mivé tette őt? Hiszen az egész este, egész hétnek ez a címe, hogy ki volt és mivé lett ma este. Ki volt András, és mivé lett, amikor Jézussal találkozott. Testvéreim, egy nagyon érdekes dolgot találtam én az ígében. Mikor indul el András Jézus után? Amikor keresztelő János rámutat Jézusra, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Testvéreim, ezek szerint Andrást valamilyen olyan bűn kérdése izgathatta, aminek ő a megoldását kereste. A megoldását kereste. Testvéreim, tegnap elmondtam, hogy engem is ez ragadott meg, hogy miért nem tudok úgy élni, hogy ne vesszek össze az öcsémmel, és nem tudtam megvalósítani. Amikor meg Jézus élettem, ezt elvágták, én azóta nem vesztem össze az öcsémmel. Ez nem azt jelenti, hogy soha senkivel szemben nem támad bennem indulat, de az öcsémmel kapcsolatban, testvéreim, ezt az Úr Jézus elvágta, és ha valaki azt kérdezné, hogy hát ezt csak úgy beképzeled magadnak, testvéreim, akkor azt válaszolom rá, hogy hogy van az, hogy 17 éves koromig fél óránál tovább nem bírok békességbe maradni, 17 éves koromban találkoztam az Úr Jézussal, és onnantól kezdve meg ezt egyszer se kellett. Ez nem én vagyok, ez Jézus bennem. De testvéreim, tudunk mi választ adni arra, hogy miért tudunk mi haragudni, gyűlölni, kiabálni, erőszakoskodni, lopni, hazudni, önzően cselekedni, és én nem sorolom tovább. Miért tudunk mi ilyet csinálni? Van erre válasz? Akik ismerik a zenét, testvéreim, azok tudják pontosan, hogy a zenében, ugye ott vannak az ütemvonalak, és az egy taktus. A Biblia azt mondja, hogy az ember kiesett Isten rendjéből. Tetszenek tudni, hogy a Bibliában mi a rend szava? Ez pontosan taktus. Kiestünk az Isten rendjéből, az Isten taktusából. Ezért tudunk mindent csinálni, olyat, ami Isten előtt nem áll meg, és ami Istennek nem kedves. Rendetlenek tehát azok, akik a taktusból kiestek, kiléptek az Isten rendjéből. És testvéreim, mondja meg a testvérek közül valaki, született valaki úgy, hogy az Isten rendjébe született bele? Senki nem így látja meg a napvilágot. Na ezért kell evangelizáció. Ezért fantasztikus dolog az, hogy Isten elmondja mindezt nekünk, és azt mondja, hogy most itt vagyok. Az én egyszülött fiamban, Jézusban. És ő meg fogja fogni a kezedet. Bízd magad nyugodtan rá, mert ő téged az isteni rendbe, az isteni taktusba vissza fog állítani. Vissza fog állítani. Testvéreim, egy zenekarba, ha csak egyetlen hangszer eltéveszti a taktust. Kész, ott már diszharmónia van. És ha mi csak egyetlen egy ember eltéveszti itt az isteni rendet, egy családba, egy munkahelyen, az életben, testvéreim, kész, ott van a diszharmónia. Ez ellen csak egyetlen egy megoldás van, az, amit András választott. Amikor meghallja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, úgy rányílik a szeme Jézusra. Jézus Krisztus a megoldás az én küzdelmeimre, a bűnnel való küszködésemre. Akkor beszéljünk vele erről, és fogja, elindul Jézus után. Jézus meghívja, és ott tölt Jézusnál egy napot egy másik személlyel együtt. Testvéreim, én hadd mondjam el a magamét. Édesanyám egy nagyon kedves, csendes szívű valaki volt, mindig meghallgatott bennünket, és ő tényleg igyekezett az íge szerint tanácsolni bennünket, de nem biztos, hogy mindent el tudtam mondani neki. Édesapám ő sokkal határozottabb volt, ha valami olyat tettünk, akkor neki szaladtunk a tenyerének, és azt mondta, hogy na, akkor ezt így tovább nem teheted, és kész, le volt zárva. Megbeszélni nem tudtuk vele igazán. De testvéreim, én visszaemlékszem az ifjúságomra, hogy az igazi szennyesemről nem tudtam senkivel beszélni, a belső vívódásaimról nem tudtam senkivel beszélni, valahogy nem támadt bizalmam senki iránt, és a lelkem kérdéseiről se tudtam senkivel beszélni. Mert testvéreim, amikor azon a bizonyos éjszakán, amiről tegnap beszéltem, Jézus közel jött hozzám, megszólított és hívott, hogy neki mondjam el ezeket, testvéreim, én azóta ezt a csodát élem át. Mindent, mindent, a legvadabb, a legsötétebb, a legszennyesebb gondolataimat is, vagy kívánságaimat is elmondom neki. És testvéreim, Jézus ezért engemet soha nem vetett meg, soha nem küldött el, soha nem utált meg, hanem még nagyobb kegyelemmel és még nagyobb isteni szeretettel hajolt hozzám, és hajol hozzám mind a mai napig. Testvéreim, ugyanezt élt át András is. Én azt gondolom, hogy ő nem szívesen beszélgetett Péterrel ezekről a dolgairól, mert Péter mindig első akart lenni, és gondolom, mint nagyobb, kioktatta az öcsikeit, hogy hát azért, hogy lehetsz ilyen mamlasz, meg bugyuta, meg nem tudom mi minden, ahogy mai kifejezésekkel mondanánk. Tehát András valószínűleg nem Péterrel beszélte meg ezeket a dolgait. De testvéreim, most András kilép a Péter árnyékából. És ő megy elsőnek Jézushoz. Egy egész nap beszélgethet Jézussal, megragadja Jézusban az, ami árad belőle. Ugye Jézusban jött közénk Isten, ő benne öltött testet Isten, ő benne itt volt az Isten örök szeretet uralma, megragadja Jézus kedvessége, közvetlensége, barátságos volt a tiszta, világos, örök isteni szeretettől áthatott válaszai, és testvéreim, bizalom ébred benne Jézus iránt. Mert testvéreim, a mi életünk számára is a megoldás, nem az ítélet, ezt mi tudjuk. Azt tetszenek tudni, hogy amikor mi valakinek beolvasunk, akkor ugye bedöngöljük a földbe szegényt, na aztán utána változzon meg, ha tud. Vagy ha mi kapjuk ezt, akkor, amikor bedöngöl valaki bennünket a földbe, testvéreim, mennyi kedvünk marad utána nekünk megváltozni? Semmi. Testvéreim, a megoldás nem az ítélet, de tőlünk nem telik ki több. És Jézus ebben több. Az embertől, az Isten rendjéből kiesett embertől nem telik ki több. Jézus Krisztusból pedig kitelik az, hogy az ítéletet ő veszi magára, Andrásnak pedig a kegyelmet adja, mert testvéreim, a megoldás a te számodra is, az a kegyelem, amit Isten Jézusban készített el neked. És aztán mi történik Andrással? Nem csak az, hogy ez önmagára nézve egy élet és sors fordító ponttá válik, hanem oda megy Péterhez, és azt mondja, megtaláltuk a messiást. Ugye a messiás az az Istentől küldött szabadító. Az Istentől küldött szabadító. Ő megtapasztalta azt, hogy az életem úgy van Jézus előtt, mint egy nyitott könyv, de Jézus nem elítél, hanem szeretet, bocsánat vár nála, és rábízhatom magamat, ez békességgel tölt el, belül nyugalmat teremt, és az Isten védettségét terjeszti ki rám, és betölt az ő öröme. És ez olyan bőséges, testvéreim, hogy sem András nem tudta elhallgatni, sem én nem tudom elhallgatni, sem azóta senki nem tudja elhallgatni, aki ebben részesül. Van a 23. Zsoltárnak egy csodálatos sora, azt mondja ott Dávid, hogy csordultig van poharam. Testvéreim, biztos tetszettek már otthon tölteni úgy pohárba vizet a csapból, hogy közben valaki szól, és az ember odafordul, és nem veszi észre, hogy már kifutott a víz. Csordultig megtelt. Testvéreim, Jézus Krisztus így szeretne minket önmagával, és az ő örök, változhatatlan értékű isteni kincseivel betölteni. Csordultig. Csordultig. Mert testvéreim, ha ez megtörténik az életünkben, akkor ugyanaz a lehetőségünk és ugyanaz a felelősségünk is. Lehetőségünk, hogy Jézus belép az életünkbe, cselekszik az életünkbe, és betölt önmagával, rendezi a bűneinket, és visszaállít bennünket Isten rendjébe, de miért? Azért, hogy ezt add tovább másoknak is. Van egy nagyon kedves német lelkigondozó, aki írt egy könyvet, és ezt a címet adta neki, lelkigondozóknak szóló könyvet, és Jézushoz vezette őt. Testvéreim, legyen az életünk, mint az András élete, útjelző tábla Jézus Krisztus felé, hogy a munkahelyeden, a családodban bárki talán átéli azt, hogy valami nincs a helyén az életemben, és ezt az felborult életrendet szeretné rendezni valahogy, de kevés hozzá az ember. Mutasson az életed Jézusra, hogy az én életemet is Jézus rendezte. Testvéreim, vezess másokat Jézushoz, az egyszerű Jézusra mutatásoddal és bizonyságtételeddel. Hívogass, mondd el, hogy mit tett veled az Úr Jézus, és mit kaptál tőle. És akkor elmondhatod te is, hogy ki voltam, mielőtt Jézussal találkoztam. Egy önző, énközpontú ember, most mindegy, hogy Péterként törtetve, vagy Andrásként, másodikként úgy leértékelve magamat, de találkoztam Jézussal, megoldást találtam az életem rendezetlenségeire, bűneire, ő az ő örök kegyelmével az életemet Isten rendjébe visszaállította, és azóta betölt békességével, örömével, tisztaságával, erejével, és csordultig tölt önmagával, én az ő védelmében élhetek, és útjelző tábla vagyok, aki mutatom az utat Jézushoz. Amen. Testvéreim, egy kis csend, szabad közben egy kis orgonajátékot hallgatnunk, de gondolkozzunk el azon, és talán szabad már most válaszolni Jézusnak, elkezdeni beszélni vele ezekről a dolgokról. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked azokat az embereket, akiket már Jézus Krisztus által az örök isteni rendbe visszahelyeztél. Mert rajtuk keresztül juthat el hozzánk is, hogy ez a rossz irányba menő világ azért olyan, amilyen, és ennek mi is részesei vagyunk, mert kiesett a te örök isteni rendedből. Urunk Jézus Krisztus, látjuk a mai élet sokféle forgatagában, összevisszaságában, hogy ez a világ rossz irányba megy. Az emberek sokan rossz irányba mennek, és talán mi is. Uram, én is rossz irányba mentem egykor. Köszönöm neked, hogy utánam jöttél, találkozhattam veled, és Andráshoz hasonlóan egyszer bizalom támadhatott a szívemben, hogy neked mindent mondjak el őszintén. Hadd kérjük ezt ma este egyen-egyenként. Adj nekünk csendet az otthonunkban, vagy még itt a templomban, vagy ahol te kiparancsolod ezt, hogy tudjuk végig gondolni az életünket, hogy merre is tartunk. Tudjuk végig gondolni azt, hogy mire van nekünk lehetőségünk, de lássuk meg azt, hogy mire van neked, örök Istenünk, lehetőséged Jézus Krisztusban és Jézus által. Neked lehetőséged van ítélni, mert igaz és igazságos Isten vagy, de a te ítéleted csak egy lehet, örök ítélet. De köszönjük neked, hogy mindazokat, akikért Jézus Krisztus az életét adta, azokat megszólítod, hívod, és szent lelkeddel unszolsz bennünket, mint ahogy engemet is egyszer, hogy ne meneküljek tovább, hanem Jézusra bízzam magamat, és Jézus előtt töltsem ki a szívemet. Uram Jézus, köszönöm, hogy az életemet beléptetted, visszaléptetted Isten örök rendjébe. És köszönöm, hogy azóta itt vagy az életemben, és csordultig lehet a szívem veled, és benned van minden örömöm, békességem, tisztaságom, reménységem. Te vagy a védelmem, és te általad van győzelmem. De Uram, köszönöm, hogy nem egyedül vagyok ebben a világban a te gyermeked. Köszönök minden testvéremet, és köszönöm azokat is, akik ezen a héten lesznek olyan emberré, akiket visszaállíthatsz az örök isteni rendbe. Hadd kérjük hát, munkálkodj úgy a te ígéd és szent lelked által, hogy mindez megtörténhessen az életünkben. Amen. Imádkozzuk együtt fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket, gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.